Kedves testvéreim, Jézus követése címmel elkezdett sorozatunkban ma az imádság lesz a téma. Az elmúlt alkalommal láttuk Jézus követőjének, a tanítványnak, milyen fontos feladata az, hogy a szolgálatban, a különböző jó cselekedetekben buzgolkodva ne felejtkezzen meg az Istenhez járulva, Jézus lába előtt leülni, hallgatni a Mester tanítását. És ezek után Jézus az Istennel való közösség átélésének egy másik lehetőségéről és módjáról beszél. Az ige az Isten beszédének a hallgatása mellett az Istennel való közösség átélésének a másik lehetősége az imádság. És ahogy nem hiányozhat a Jézust követni akaró tanítvány életéből az ige hallgatás, úgy nem hiányozhat az imádság sem. A történet, az ige, ami előttünk van, arról beszél, hogy Jézus imádkozni tanítja követőit. Az evangéliumot olvasva azt láthatjuk, hogy Jézus egész földi működését végig kíséri az imádkozás. Miután Jézus követőit az ige hallgatására és annak cselekvésére is buzdította, most rátér a tanítványi élet harmadik fontos alappillérére. A szolgálat, az Isten akaratának cselekvése, az ige hallgatás, az Istenre való figyelés mellett, ez a harmadik alappillér az imádságnak a gyakorlata. Az imádkozás nem új dolog. Nem Jézus az, aki kitalálta ezt a dolgot. Hiszen általános emberi jelenség. És nem csak a kereszténységben, de szinte minden vallásban megtalálható. Az imádkozás megléte így önmagában még nem jelent értéket. Hiszen tudjuk jól, sok hibás, sokszor felesleges, üres szokássá torzult imádság, ima gyakorlat is létezik. Jézus idejében nem volt ismeretlen az a gondolat, hogy egy mester, egy tanító imádkozni tanítja az övéit. A zsidóság körében általánosan elterjedtek voltak ezek a megtanult és általánosan használt imádságok. Például egy 18 kérésből álló imádság volt ebben az időben a legnépszerűbb imádság a zsidóság körében. Egyes vallási csoportok, kegyességi irányzatok pedig a saját követőik, táboruk számára egy-egy saját jellegzetes imádságot adtak. Bizonyára így volt ezzel Keresztelő János is, aki szintén tanította követőit imádkozni, és az ő követői számára adott egy sajátos, jellegzetes imádságot. Amikor most Jézushoz fordulnak a tanítványai, és tőle is egy ilyen imádságot kérnek, akkor erre hivatkoznak. Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította tanítványait. Tudjuk jól, hogy Jézus követői, tanítványai között többen is voltak olyanok, akik korábban Keresztelő János tanítványai voltak. És bizonyára ismerték azt az imádságot, amit Keresztelő János adott az ő követői számára. És most ugyanezt a példát várják Jézustól is. Adj a mi számunkra is egy hasonló imádságot, mint ahogy ezt Keresztelő János is tette. És ezek az imádságok, amit egy-egy tanítómester a követői számára adott, egyben ennek a tanítómesternek a tanítását is összefoglalták röviden. Így tesz a mi Urunk Jézus Krisztus is, amikor a tanítványai kérésének eleget téve imádkozni tanítja őket, és számukra egy imádságot ad, akkor ebben az imádságban az ő egész tanítását is igyekszik összefoglalni. És ezzel az imádsággal egyben egy közösségé is formálja az övéit. És valóban így lett az általunk is ismert mi atyánk, a kereszténységnek az egyik legismertebb imádságává, és ugyanakkor ismertető jelévé is. Érdekes módon a Lukács evangéliumában található szöveget olvasva azt látjuk, hogy ez az imádság rövidebb, és részleteiben eltér az általánosan ismert Máté evangéliumából való szövegnél. A két szövegváltozat nyilvánvalóan arról tanúskodik, hogy a Jézus által adott imádság szövegét az ős keresztény egyház nem vette át szolgai módon, nem érezte magát a betűhöz kötve, hanem egyszerűen a Jézusi gondolatot, a Jézusi lelkületet megőrizve, azt bátran, szabadon használta és változtatta, formálta annak szövegét. És így jutunk el ennek az imádságnak a szövegéhez. Két részt láthatunk, az egyik fele az atya neve és országa témát foglalja magába, a másik fele pedig a tanítványok személyes kérdéseiről szól. Nézzük tehát először az első részt, az atya neve és országa. Amikor Jézus arra tanítja követőit, hogy imádságban Istent atyának szólítsák, akkor ezzel még önmagában nem mond új dolgot, hiszen a különböző ókori vallásokban gyakran előfordul az, hogy valamelyik istenséget atyának tekintették, és ezen a néven szólították meg. Izrael népe is úgy tekintett az ő istenére, mint aki a családfői jogokat gyakorolja a választott népe körében. Azonban az atya elnevezést mégis ritkán használták az ószövetségi vallásban, és az ószövetségi szentírásban is csak ritkán találkozunk azzal, hogy Isten népe így szólítaná meg az ő Istenét. A Jézus által használt megszólításnak az egyedül álló, különleges volta talán jobban tükröződik abban a szövegváltozatban, amit a Márk evangéliuma őrzött meg a számunkra. Márk evangéliuma ugyanis megőrizte az eredeti arám kifejezést, az abba szót. És ez annyira jellegzetes volt, hogy az őskeresztény egyház ezt a megszólítást megőrizte, és a görög nyelvű újszövetségben is meghagyta az eredeti arám kifejezést. Mert ebben a kifejezésben tükröződik az, ami a Jézusi jellegzetesség az atya megszólításban. Amikor ugyanis Jézus ezt a szót használja, akkor valami olyat akar mondani, amit magyarul úgy tudnánk lefordítani, hogy az Istent, mint édes apánkat, apuskánkat szólítjuk meg, valahogy úgy, ahogy egy picin gyermek kedveskedve az édesapját, kedves szülőt megszólítja. És ez az, ami igazán új. Ez az, ami a zsidóság számára is, az ószövetségi vallásgyakorlat számára is elfogadhatatlannak tűnt. Hiszen az Istent valaki távoli, félelmetes úrnak képzelték el, akihez nem lehet csak így egyszerűen, ilyen őszintén, ilyen családias módon odalépni. Jézus pedig ebben a megszólításban pontosan erre hívja az övéit. Arra felszabadult örömre, ahogy a gyermek egyszerűen és örömmel odaszalad az édesapjához, így akarja kiemelni Jézus az övéit is, abból a félelemből, amiben eddig voltak, amikor imádságban az Isten elé akartak járulni, és félelem helyett örömmel, őszinte, gyermeki bizalommal biztat, hogy járuljatok a mennyei atyátokhoz. Az imádság első kérésében Jézus ismét a megszólításnak, az Isten nevének a jelentőségét hangsúlyozza. Isten nevének a megszentelése, szenteltessék meg a te neved, Ez az Ószövetség alapkövetelménye. Jézus korabeli zsidóság is nagyon komolyan vette Isten nevét megszentelni. Úgy gondolták, hogy ez a legfontosabb feladat. Ha egyszer az Isten népe a törvényt, a mózesi törvényeket meg tudná tartani, és ezzel megszentelné Isten nevét, akkor eljönne az Isten országa. Így gondolták és így remélték. Jézus pedig ezt a kérést új tartalommal tölti meg. Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban, az Isten országa megjelenik közöttünk, itt az emberek világában. És az Isten nevét pedig azzal szentelhetjük meg, hogy befogadjuk Jézus Krisztust, az Isten fiát, engedjük, hogy formáljon, megújítson, megszenteljen bennünket. Isten országa közöttetek van, bennetek van, mondja Jézus Krisztus. Az imádság második kérése így szorosan kapcsolódik az elsőhöz. Isten országa jöjjön el, Isten akarata legyen meg. A Máté evangéliuma ezt is hozzáteszi. Lukács elhagyja ezt a harmadik kérést, mert úgy gondolja, hogy az Isten országában már mindez benne van, amit az Isten akarata, az Isten terve kifejez. Első helyen tehát az imádságban, az ima életben álljon ott az Isten nevének a megszentelése, az ő országának a megvalósulása, befogadása a mi életünkbe. De nem feledkezik meg Jézus a tanítvány személyes kéréseiről sem. Míg az első két kérésben Jézus az Isten ügyéért való imádkozást teszi hangsúlyossá, addig a maradék három kérésben arra buzdítja a követőit, hogy a saját gondjaikat is nyugodtan vigyék oda az Isten színe elé. És egymás után kerül sorra a megélhetés kérdése, a bűn és a bűnbocsánat, a kísértés és a próbatétel kérdése. És itt is, mint a Máté evangéliumában, a mindennapi kenyér a felsorolás közepén szerepel. Nem teszi ugyan az első helyre Jézus, de az utolsóra sem sorolja a mindennapi kenyér gondját. Lukácsnál a mindennapi kenyérért való fohászkodásban a hangsúly arra esik, hogy naponként újra és újra el kell kérnünk az Istentől mindazt, amire testünknek, életünknek szüksége van. És Jézus egész tanítása anyagi javakról, az élet élterméről ebben a kérésben tulajdonképpen benne van. Nem engedi, hogy az anyagi javak megszerzését tegyük életünk első számú céljává, hanem megmutatja, hogy mindezt nem mi a magunk küzdelmével, munkájával érjük el, hanem elsősorban Isten adja nekünk ajándékképpen, és ezért tőle kell azt kérnünk. Isten kezéből kell kérnünk és elfogadnunk. A Mester tehát azt várja tőlünk, hogy az ő igéje szerint végezzük a munkánkat, mindennapi feladatainkat, és bízzunk benne, hogy ő pedig gondoskodik rólunk, és megadja mindazt, amire életünkben szükségünk van. De rámutat arra is, hogy a kenyér gondjánál, a megélhetés gondjánál lehet az ember életében nagyobb gond is. A kenyér gondjánál nagyobb gonddá válhat az ember életében a bűn és a bűnbocsátnat elnyerésének a kérése. Hiszen számtalanszor megbántjuk, megkárosítjuk embertársainkat. Hibáinkkal, mulasztásainkal egymást károsítjuk, egymást megszomorítjuk. És ezzel nem csak az emberek előtt, de még inkább az Isten előtt olyan helyzetbe kerülünk, amelyet jól jellemez a megfizethetetlen adósság képe, ahogy ezt Jézus egy példázatban is részletezi. A megfizethetetlen adósság semmiképpen meg nem oldható helyzetében csak egyetlen megoldás van, az elengedés, a megbocsátás. És Isten ezt teszi velünk. A megfizethetetlen adósságunkat egyszerűen elengedi, és megbocsát a mi számunkra. És ez pedig magától értetődően jelenti azt, hogyha az Isten, ami megfizethetetlen adósságunkat elengedte, mennyivel inkább kell nekünk, embertársaink felé azt a keveset, amivel tartoznak, elengedni és megbocsátani. Nem feltételként állítja az imádság szövege a kettőt szembe egymással, hanem sokkal inkább következményként. Aki már megtapasztalta és átélte az Isten szeretetét, az Isten megbocsátását, az lehetetlen, hogy maga ne éljen ezzel a szeretettel, és ne tudjon megbocsátani embertársának. És a Lukács evangéliuma az 5. kérésnél ér véget, az imádság szövege ezzel a kéréssel fejezi be, ne vigy minket a kísértésbe. Jézus Krisztus, a mi Urunk, legyőzte a kísértést. És ez reménységet ad a mi számunkra is, hogy Jézussal együtt mi is képesek vagyunk győzni a kísértésekkel szemben. A kísértésnek nyilvánvalóan számtalan formája lehet, de lényegében mindegyik ugyanoda vezet vissza. A kísértés mindig arról szól, hogy a sátán arra akar rávenni minket, hogy ne higgyünk az Isten szeretetében. Ne szeressük az embertársunkat, és még kevésbé az ellenségeinket. Egyes írásmagyarázók szerint ez a kérés már a végső idők nagy kísértésére tekint előre. Arról a nagy nyomorúságról beszél itt Jézus, ami az ő követőire vár a végső időkbe, amelyről azt mondja, hogy ezekben még az igazak is alig-alig állhatnak meg. Ha pedig ez így van, akkor azt kell mondanunk, hogy a végső megpróbáltatás árnyéka vetődik előre, mindabban az apróságban, próbatételben, amellyel nekünk is, már most is naponta szembesülnünk kell. És így a mi atyánknak ez a kérése emlékeztet bennünket. Önmagunkban egyedül nem állhatunk meg ebben a harcban. De biztat is arra, hogy az Isten szeretetében megmaradva, az Isten szeretetére támaszkodva merjünk jót tenni, cselekedni Isten akaratát, és a jót cselekedve legyőzni a gonoszt. És amikor Jézus elmondja az imádság szövegét, a kötött szöveget, akkor hozzáfűz néhány gondolatot ehhez, amelyben még inkább bátorítani igyekszik a tanítványait az imádkozásra. Jézus a tanítványoknak a kérésére válaszolva tehát megadja azt, amit várnak tőle. Az ima formulát, a hasonló példa imádságot, mint amit Keresztelő János vagy a többi tanító mester is adott az övéi számára. De ugyanakkor figyelmezteti is az övéit. Az ima élet nem szűkíthető le erre az egyetlen imádságra. És ezt támasztja alá a példázat is, amelyet Jézus hozzáfűz az által adott imádsághoz. Ez a példázat arról szól, hogy íme valaki zörget éjszaka az ő barátja ajtaján. Aki nem szívesen nyit ajtót, de annak tolakodása miatt mégis megteszi. Mégis megteszi, hogy kérésének eleget tegyen. Aki azért jött, hogy ennivalót kérjen kölcsön. Hiszen valaki érkezett hozzá a vendégségbe, akinek enni kell adni. És a keleti gondolkodás szerint a vendégszeretet a legfőbb szabály. Lehetetlen, hogy a vendégségbe érkezőnek ne adjanak enni. Különösen is abban az időben, amikor távolról érkező vendég talán útközben elfáradva, talán az időjárás viszontagságai miatt megkésve érkezik, és mégis ajtót nyitnak neki, mégis étellel kínálják. Jézus egyszerűen arra akar felszólítani minket, hogy merjünk az Istenhez fordulni, mert Isten nem az ellenségünk, hanem a mi barátunk. És ha a barát megteszi, ha talán nem is barátságból, nem is örömmel, csak kényszerűségből, akkor mennyivel inkább megteszi az az Isten, aki nem csak barátunk, hanem akit az imádságunk elején mennyei szerető édesatyánként szólítottunk meg. És Jézus tovább folytatja a buzdítást, szemléletes képeket hoz elénk, amelyben a bátor imádkozásra buzdít. Kérjetek, keressetek, zörgessetek, ne hagyjátok abba a kérést. És ezekben a közmondásszerű mondatokban nem is határozza meg Jézus, hogy mit kérjünk. Nem mondja pontosan, hogy miért kell imádkozni. De az evangéliumokból tudjuk, a hasonló kifejezések a szöveg, az evangélium szövegében utalnak rá, hogy a kérés tárgya mindig az Isten országa. Kérjétek, hogy eljöjjön Isten országa. Keressétek az Isten országát. Zörgessetek az Isten országa ajtaján. Jézus tehát nem szabja meg a kéréseink tárgyát, de nyilvánvalóan elénk adja, hogy a legfontosabb és első minden esetben az Isten országgal kell, hogy legyen. És erre utal az utolsó, a záró mondat is, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. A Máté evangéliuma szövegében ugyanez a mondat így hangzik, mennyivel inkább ad jókat, jót a ti mennyei atyátok. És az, amit Máté evangélista jónak mond, az Isten országa, az üdvjavak, ebben az egy kifejezésben foglaltatik össze Lukácsnál a Szentlélek ajándéka. Mert mindaz, amit Isten adhat nekünk, a legfőbb jó, a Szentlélek ajándékában lehet a miénk. Jézus Krisztus egész életét a Szentlélek vezetése kísérte végig. És a Szentlélek az, aki megújíthatja a tanítványokat, aki összegyűjti az ő népét, az ő egyházát. A Szentlélek az, akiről azt mondja a Biblia, hogy az igazság, a szeretet és a reménység lelke. Valóban ebben foglaltatik össze mindaz a jó, amit Istentől kaphat a hívő és kérhet. Ha tehát a legfőbb jóért, a Szentlélek ajándékáért, Isten országáért imádkozunk, annak növekedéséért, terjedéséért, akkor mindezt, ami ezzel együtt a miénk, amit Isten nekünk akar adni, megkapjuk tőle. Kérjünk tehát bátran, biztat minket az Úr Jézus Krisztus. Amen. És biztat bennünket a dicséret is, amellyel feleljünk ma az Isten igéjére, mégpedig a 475-ös számú dicséretünkkel. A 475. dicséretünk mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.